Szeretném most felolvasni azt az igét, amelyet útmutatónk jelöl ki a mai napra, 23-án, csütörtökön. Jób könyvéből a 33. fejezet 13. és 14. versében a következőképpen fennállva hallgassuk meg. Miért pereltél Istennel, hogy egyetlen szóra sem adsz választ, egyetlen szóra sem ad választ? Hiszen szól az Isten így is, meg amúgy is, de nem törődnek vele. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Az ébredésnek a lényege mindig az, hogy elkezdünk látni. És azzal folytattam, hogy minden forradalomnak is a lényege. Az ébredés, és az, hogy elkezdünk látni. És ezért kezdtük el a mai napot ezzel az énekkel, ébred a hajnal lángsugarakkal. Nem azért, mert hajnal lenne, kora reggel, hanem azért, mert ez akár egy forradalmi éneknek is beillik. Ébred a hajnal, úgy, ahogyan ébredt a hajnal 58 évvel ezelőtt is. Ébredés, tehát azt jelenti ráébredés, eszmélés. Mi történik itt? Felszabadítók jöttek? Nem. Leigázók. A nép uralkodik? Nem. A nép nevével visszaélők, a nép nevét bitorló kisebbség hajtja végre a saját akaratát. Jó tevők? Nem. Csak annak hivatták magukat. Nagyon megrendítő az, ahogyan olvassuk Jézus szavait a hatalom gyakorlásáról Lukács evangéliumában. Így ír: a királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat. Hát ez így volt 58 évvel ezelőtt is, nem csak 2000 éve. A külön megrendítő ebben, hát pár vasárnap volt az uralkodásnak a jézusi módjáról ennek szentelve. Külön megrendítő, hogy akkor vetik fel a tanítványok ezt a kérdést, amikor Jézus a legnagyobb mélység felé halad. Ez pont a kereszthalál előtti napon zajlik. Ez a kérdés feltevés, hogy ki a nagyobb. Ma sincsen másképpen, mert az uralkodni vágyás az kifordítja az embereket önmagukból. Legyenek akárhol, akár milyen oldalon, akár keresztények, akár nem keresztények. És ma is így van, hogy minden ébredés az Istentől indul ki. Az ő fényében láthatjuk meg a valóságot, hiszen Jézus maga is ezt mondja magára, hogy ő az igazság, ő a valóság. És arról ír János, Jézusnak az a tanítványa, aki talán a legközelebb állt hozzá, és aki a legtöbb ideig élhetett itt ezen a földön. Így ír róla, hogy a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Magyarul arról van szó, hogy az ébredés Istentől jön, ő a világosság, de nem egyszerű dolog a hatalom Jézusi szolgálata. Tudnivik, Jézus szolgálatának a feltétele, kiindulópontja, az a kiüresedés volt. Pont az, amikor lemondott a földi hatalmáról. Ezért kezdődik a megkísértés történetével Jézus 3 éves szolgálata. Idegen szól, így mondjuk, hogy ez a kenózisnak a lényege, amelyről Pál ír a Filippi levélben. Hogy megüresítette magát az Isten, amikor lejött erre a földre, és nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő egyenlő az Istennel. És mindjárt az első kísértés, a kenyéradásnak a kísértése. Mond, hogy váljanak ezek a kövek kenyerekké, hiszen mindennél jobban vágyik az ember arra, hogy tényleg keresztény egyházaknak is nagyon sokszor ez a vágyuk minden keresztény embernek. Hát nem az a legfontosabb és legszebb, hogy kenyeret adjunk az éhezőknek, hogy megoldjuk a kenyér kérdést, hogy csináljuk a szeretett szolgálatot. A látványos cselekedetek, ez valamennyien kísértés, hogy fel tudjuk mutatni azt, hogy mi mit érünk. Gondoljunk arra, hogyha valaki befejezi a szolgálatát, akkor általában szívesen felmutatja, hogy ezt, és ezt, és ezt. A látványos cselekedetek. És ezzel szemben Jézus a hatalomról való lemondást, a kenyéradás hatalmáról való lemondást választja. Nem csak kenyérrel él az ember. És azt hiszem, hogy ez újra és újra kísértése az egyháznak is, hogy a hatalom gyakorlást erőszakosan vallja, hiszen egy olyan világban élünk benne, és nagyon sokszor ott van a hívő emberben az a kérdés, hogy hát vajon miért nem ad ilyen hatalmat az egyháznak? Hol van ilyenkor, van egy ilyen prófétai kétségbeesett megfogalmazás az Ószövetségben, hol van Izrael Istene? Miért nem ad gyógyulást? Miért nem ad szabadulást? Miért nem ad hitet kétségbeesett embereknek? Miért zajlik az a világban, ami zajlik? Magyarul megszólal az, amit így fogalmaz meg Jób könyve, hogy perel az ember az Istennel. Úgy gondolja az ember, hogy egyetlen szóra sem ad választ. Pedig, mondja az ige, szól az Isten így is, meg úgy is. Nem ez a baj, hogy nem szól, hanem az, hogy hogyan. És hogy meghalljuk-e az ő szavát. Az ige szerint nem az a baj, hogy nem szól az Isten, hanem az, hogy nem törődünk vele. És hogy a hatalmat akár a világban, akár az egyházban erőszakosan gyakoroljuk, ugye annak sokszor az a következmény, hogy elfordulnak az emberek. Én például ennek szoktam tulajdonítani azt, hogy hát bizony ilyen kevesen szavaznak, amennyien szavaznak. Nagyon sokan meg is fogalmaznák, hogy nem is hisznek abban, hogy egyáltalán volna demokrácia. Nem értek én ezzel egyet. De hogy a kiábrándulás okozza ezt, az elég valószínű. De ugyanez zajlik az egyházban is, hiszen mit mondanak az emberek? Hát ott vannak keresztes háborúk. Ott vannak a zászlóknak a megáldása, a fegyverek megáldása. Hát emellett voltak nagyon gyakran a hatalmat kiszolgáló egyházak is. Pedig, és most áttérek a jézusi hatalomgyakorlásra, a leghatásosabb és legnagyobb erővel bíró mozgalmak, azok mindig másféle módon zajlottak. Gondolok akár Jézusnak a szolgálatára, aki nem él isteni hatalmával, kiüresíti magát. Mi ezért lehetünk most itt? Ez egy 2000 éves történet. Vagy gondolok mondjuk egy Szent Ferenc mozgalomra, amelynek mondjuk most Erdélyben az egyik legkiemelkedőbb alakja, Bőte Csaba. A legerőteljesebb mozgalmak, amikor még Szent Ferenc egy dúsgazdag családnak a sarja, mesztelenül megy ki a templomból, megbotránkoztató módon. Mindent visszaad az apjának. Van bátorsága mindenről lemondani. Én most egy lelkész akadémián, egy továbbképzésen voltam az elmúlt napokban, és amikor szóba kerültek ilyen kérdések, akkor mondta az egyik résztvevő, hogy ez utópia. Én megbeszélésen úgy szóltam hozzá, hogy nem értem, hogy amit ő mond, az miért idegesít engem, amikor megfogalmazza, hogy ez utópia. Mondom, azért idegesít, mert tudom, hogy nem utópia, csak nincsen bátorságom megtenni. Tehát kiüresíteni magunkat és Jézusi módon hatalmat gyakorolni, ehhez óriási bátorságra van szükség. Nem igénybe venni akár a pénznek, akár az erőnek, bármilyen erőnek bármilyen erőt igénybe venni, ehhez bátorság kell. Ilyen volt Jézus szolgálata, ilyen volt Szent Ferencnek a szolgálata, vagy mondhatnám azt, hogy ilyen volt Luthernek a szolgálata, aki szemben az egyházának az irgalmatlan politikai és katonai hatalmával mert fegyvertelenül fellépni. Sőt, amikor félreértelmezve a reformáció gondolatát, a lovagok, a gazdagok fegyvert fogtak és lemészárolták a parasztokat, ellenük szólt. Pedig legkönnyebb lett volna azt mondani, hogy de jó, hogy mögém álltok, és fegyverrel megerősítitek azt a mozgalmat. Nem. Mind azt mutatja, hogy nem tehetünk semmit sem ezzel a fajta erővel. Nem volt semmiük, hanem csak az engedelmességük volt. És én azt hiszem, hogy a mai kor vezető embereinek, keresztjén vezetőinek, és itt ne csak lelkészekre, ez egyszerű gyülekezeti tag is vezető valamilyen szinten, keresztény vezetőknek világi vagy egyházi vonalon nincsen más út, csak ez a Jézusi út. És én azt hiszem, hogy az 56-osok is így voltak vezetők. Ugye most erről folyik egy beszélgetés, estmecsere, hogy vajon tudatosan voltak ők forradalmárok, vagy éppen ez történt velük. Valószínű, hogy mind a kettőről szó van. De egy a fontos, hogy a nagyszerű teljesítmények, azok mindig, a legnagyszerű teljesítmények mindig így történnek. Úgy, hogy nincs fegyver a kézben. És még egy másik gondolat, befejező gondolat, hogy a nagyszerű teljesítmények alatt, amellyel próbáljuk mutatni a hatalmunkat, mindig egy mély kétségbeesés húzódik meg. Ugye a mi világunknak a jelszavai ezek, hogy siker, hatékonyság, ellenőrzés, teljesítmény, létszám. Erre büszke az ember, hogyha van létszám, ha van ellenőrzés, ha van hatékonyság. De hogyha egy picikét megpiszkáljuk a dolgokat, mindig ott van mögötte a nyomasztó hasztalanságnak az érzése. Vajon miért is élek, miért is csinálom én ezt az egészet? Ez nem vezető pozícióban, ez mindig a magányban mutatkozik meg. És a legnagyobb baj az, hogy már nem is tudja a kétségbe esett ember, hogy honnan kérjen segítséget. Mark Twainnek van egy ilyen nagyon meggondolkoztató mondata. Azt mondja, hogy két nagyon fontos napja van az ember életének. Az egyik az a születésének a napja, a másik pedig az, amikor rájön arra, hogy miért is született erre a világra. Mert erre van szükség, hogy rájöjjünk, hogy miért születtünk erre a világra, hogy most már ne nyomasszon bennünket a haszontalanság érzése. A keresztény vezetésnek a lényege, ellenkezője, mint a világi felfogásnak, felvállalni a jelentéktelenségünket, elvinni Jézus fényét, a siker csillogása mögött megbúvó, kétségbe esett embereknek. Ez a legnehezebb. Az is, hogy felvállaljuk a jelentéktelenségünket, és az is, hogy egyáltalán észrevegyük azt, hogy a csillogás mögött ott húzódik a valódi, a kétségbeesés. Már csak tényleg egy gondolat, ami így eszembe jutott, börtön lelkész kollégám mondta, hogy talán a Markó utcában mindig volt egy valaki, aki külön kért tőle beszélgetést. De beszélgetés nem volt. Ő volt, azt mondja, így fogalmazott, ő volt a börtönnek a tenyészbikája. Hát ugye, aki tudta irányítani a többieket. Ugye mindig kialakul a fizikai erő révén a sorrend a börtönben. És ő mindig kért rendszeresen beszélgetést tőle, ahol nem beszélgetett, egyet tett, sírt. És ezt nem tudták a többiek. Mert a többiek előtt gyengének mutatkozni, jelentéktelenek mutatkozni nem volt szabad. És ezért mondom, hogy nehéz. Nehéz megmutatni az igazi valónkat. De az Isten előtt ez lehetséges, és csak így lehet jó irányba haladni bármilyen tekintetben. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mi sokszor perelünk téged azért, mert azt mondjuk, hogy nem szólsz. Kérünk téged, hogy segíts megérezni a lelkünk mélyén, hogy te mit mondasz nekünk. Segíts megérezni abban a zűrzavarban, abban a sok-sok nyomásban, ami ránk nehezkedik, innen is, onnan is, hogy meghalljuk a te szavadat. És miután meghallottuk, legyen bátorságunk vinni a te szavadat azok közé, akik lehet, hogy úgy látjuk, nagyon jól megy, nincsen baj, de a mélyben ott húzódik a kétségbeesés, a fájdalom, a bűnösség érzése, a haszontalanság érzése. Segíts, Urunk, hogy olyan vezetőkké váljunk magunk családjában, gyülekezetében, pártjában, bárhol, akik tudjuk vinni a te fényedet, és ébredés indul el a lelkekben és a szívekben. Amen.